Az archív film összeállításunkat követően megnyitom az első panelbeszélgetést, mely Gazsó Ferenc szellemi örökségéről szól. Megkérem az előadóinkat, hogy fáradjanak ki. Elsőként szólítom Laki László, szociológust. A Gazsó Ferenccel közösen írt Fiatalok az új kapitalizmusban című kötet szerzőjét, mely a délutáni panelbeszélgetések során is kiemelt jelentőséget kap majd. Harcsa István, szociológus, társadalomstatisztikus, aki a korábban említett Pályaképek a szociológia sodrásában című könyvnek a szerkesztője, mely kötetet ő gazdagította azoknak a beszélgetéseknek az átírt verziójával, amelyeket nagyapámmal folytatott a kötet megjelenés előtt, és Stumpf István professzor urat. Köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm, hogy vállaltátok a szereplést. Mindannyiunknak rengeteg élménye és emléke van Gazsó Ferencről. Sok szálon fűződik, azt hiszem, a jelenlévő közül sokaknak a munkája is hozzá. Engedjetek megkezdésnek egy körkérdést. A sok-sok emlékéből személy szerint mi az, amit idehoznátok erre a róla szóló konferenciára?
Én leginkább azt, ami itt elhangzott, a beszélgetések. Amikor leültünk és beszélgettünk azokról a kutatásokról, azokról a gondokról, problémákról, amik éppen a kutatások kapcsán eljöttek. Gyönyörű világ volt. Tényleg órákon keresztül tudtunk adott dolgokról végig beszélgetni, anélkül, hogy valakit sértettünk volna, bántottunk volna, anélkül, hogy olyan típusú megjegyzések hangzottak volna el, akár a politikával, akár mással kapcsolatban, szakmaiság volt. És ő pontosan tudta azt, hogy a politika, majd erről beszélek, az egy szakma. Szóval az nem az uralom kérdése. Nagyon gyakran előjön. Ez egy teljesen más világképet hozott be nekünk. Köszönöm.
Hát, nagyon rövid fognám a mondandómat, akkor minden elhangzott itt. Ez valószínű abból is adódik, hogy amit említettél, Dani, hogy elég sokszor, sok alkalommal beszéltünk az általad a Pályakép a szociológia sodrásában című kötetről, és hát ott nekem majdnem minden témában rögtön kis előadás volt. A Lengyel Gyuri mondta egyszer-kétszer, hogy hát közgázomot, ő alapította ott a szociológia tanszéket. Ha szóba került egy téma, akkor hát rögtön olyan kerek gondolatokat fejtett ki, nem kellett hozzá olvasott irodalomra hivatkoznia, a lényeget olyan pontosan emelte ki, hogy csak föl kellett volna, mint ahogy föl is vettük most a beszélgetést, ami a kötetbe került, azokat nem kellett stilizálni. És az a hangulat, ez csak csatlakoznom kell hozzá. Én most igazából az, hogy akkora világosság volt a fejében, hogy, és akkor a képesség arra, hogy ezt gondolatokba formálja, ami keveseknek adatott meg. Úgyhogy én ezt tenném most ide a kérésedre.
Köszönöm.
Ez már a 90-es évek közepén volt, amikor a 94-es választások után egy post-election vizsgálatot követően beindult egy elég intenzív választási magatartáskutatás, és a 98-as választások előtt rendszeresen összeült egy ilyen szűkebb elemzői kör Szabó Andival, Gazsó Tibivel, meg velem részben a századvég és a tárké kutatóival. És elképesztő volt az a elegáns és hűvös figyelmeztetés, hogy gyerekek, Itt van az empíria, nézzük a különböző táblákat, mindenféle következtetéseket vonunk le belőle, de óvatosan a következtetésekkel, mert kis statisztikai eltérésű adatokból nem vonhatunk le messze menő következtetéseket. Kevesen gondolták 98-ban azt, hogy változás lehet a kormányban, pedig azok a mély elemzések, amelyek elindultak már a választói magatartás megértésében, amelynek az ő vezényletével történt ennek a felfedezése, azok mind utaltak arra, hogy potenciálisan benne van egy ilyen változásnak a lehetősége, de mindig figyelmeztetett arra, hogy ne becsüljük túl, ne értékeljük túl, és ne ragadtassuk el magunkat, néhány százaléknyi különbségből vonjunk le óriási következtetést. Tehát ezt csak a választáskutatás belső műhely munkájával akartam, mert arra kevesebb figyelem fordítódott itt az urak oldaláról.
Köszönöm. Most Harcsa Istvánhoz fordulok, és hát többször is többen említettük ezt a kötetet, amit nem csak szerkesztettél, hanem aminek a végén hát közlöd azt az orál historit, amit nagyapámmal hosszas beszélgetések révén készítettél.
Így van.
Ebben kiemelt szerepet kapott az értelmiség feladata és szerepe. Beszélj nekünk egy kicsit arról, hogy mit gondolt Gazsó Ferenc az értelmiség szerepéről, mi volt a hitvallása ezzel kapcsolatban.
Igen, ezt a hitvallást itt hallhattuk, és közösen választottuk ki, szinte summázatként, ami elhangzott itt két beszédében is, a kötetnek, az általad említett kötetnek a szinte mottójaként, hogy azt mondanám, hogy kritikai szerepre kell törekedni, valamint a társadalmi folyamatok alternatíváinak és a lehetőségeinek a feltárására és a bemutatására. Ez az összes lehetőség, amivel rendelkezhetünk. Ez tömören kifejezte, amit ott elmondott, és bennem dilemmák, amit mindenkivel szeretnék most megosztani, beszélgető társaimmal különösen, hogy ez a hitvallás és örökség vajon életképes-e manapság és az elkövetkezendő időszakban. Hát először is néhány kérdést kell feltenni, hogy az értelmiségi, társadalomtudományos értelmiségről van szó, mindig ebben a körben maradtunk, különösen kiegyezve a szociológus, politológus, társadalomstatisztikus, demográfus, tehát amelyek az emberekkel, a társadalommal kapcsolatos problémákkal foglalkoznak. Tehát első kérdésként, költői kérdés, hogy az utóbbi időszakban, utóbbi évtizedekben került a társadalomtudományos értelmiség olyan pozícióban, amelyben a gazsói alapvetés szerint tudott működni és létezni. Ehhez még hozzá kell tenni, hogy milyen feltételek mellett tud az értelmiség megfelelni azoknak a követelményeknek. Kicsit ez is benne volt a beszélgetésben, ezt többször elmondtuk, amit alapvetésének tekintett, hogy csak az elméletileg és módszertanilag kellően megalapozott empirikus kutatások rendszere tudja ezt az értelmiségi hivatást, mármint szerepvállalást, kutatói értelmiség szerepvállalását biztosítani. Közben első kérdésként föl lehet tenni, hogy a piacorientált profit viszonyok között, valamint a mindenkori uralmi viszonyok között, bocsánat, itt ez az előbbi gondolat, amit én idéztem, ez a rendszereken átívelő. Tehát amikor kormányokról és uralmi viszonyokról beszélek most, akkor az ő nevében kéretlenül, azok nem igazán ért, tehát a mindenkori kormányzatok kisebb kellemes hegymenetektől eltekintve nem igazán érdeklődnek azok iránt az eredményekről, amikor a kitüntetését megkapta a miniszterelnöktől. Na most kérdés, hogy ilyen viszonyok között, és a támogatás is ennek megfelelően, ezt több írásomban mások is leírták, hogy társadalmi kutatások jelentős része méltatlan helyzetben van, És ennek következtében Szelény Ivánhoz hasonlóan, aki megírta a Szociológia hálmas válsága című művét, én is így gondoltam, hogy itt komoly válságjelek vannak, és amikor erről 2017-ben egy nagyszabású konferenciát rendeztünk, akkor szociológia egy-két bárója úgy előzetesen megemlítette nekem, hogy hát Pista, ez önmagát válságról vagy válságjelekről beszélni önmagát beteljesítő profécia lehet, és nem érdemes ezzel foglalkozni. A lényeg az, hogy viszonylag nagy létszámú közönség előtt lement, és hát langyos támogatása volt a gondolatnak, hogy ez végig kellene vinni, hogy akkor mi is a helyzet. Na most ennek a summázata az, hogy ebben a tudományos térben abóvó szinte nem láthatja el, vagy csak részlegesen tudja ellátni a társadalomtudományos értelmiség a kutatói szerepet, és ebből adóan, ami szintén szó volt, a közéleti szerepet is. Mert hogyha nincs elég muníció, kellően megalapozott muníció, vagy kevés van belőle, és azok csak imitamot szigetenként vannak jelen, nem tudnak összeállni, mert ha nincs a muníció újratermeléséhez olyan nagy szabású kutatások, mint amelyek korábban voltak, akkor a közéleti szerepvállalás is hát gyenge. Nem véletlen, hogy kiszorul ilyen viszonyok között a közéleti porondról a társadalomtudományos értelmiség. És ha most nézőpont kérdés, hogy pesszimistán vagy realistán vonok mérleget, akkor nekem az az érzésem, hogy legalábbis időlegesen az idő átlépett e fölött a hitvallás, tehát értelmiségi szerepvállalás teljesíthetősége, fenntarthatósága fölött. A másik kérdéskör pedig az ifjúsággal kapcsolatos. Nagyjából pontosan idézted azt, hogy mi volt nagyapádnak az alapvetése a ifjúságkutatásról, tehát hogy itt az ifjúság sok metszetben vizsgálható, de leginkább és egyik legfontosabb, hogy a nemzedéki metszetben hogyan alakul a társadalmi újratermelődés rendszere. Ezt nem véletlenül hangsúlyozta később is, majd mindjárt idézek is itt tőle, mert a nemzetközi gyakorlatból, hazai gyakorlatba is bevonult több mint két évtizede az egygenerációs szemléletű kutatás, amikor a kutatások a mindenkori valamilyen szempontok szerint ifjúságnak tekinthető nemzedékről szólnak, vagy korosztályokról szólnak. Na most ezek fontosak, de csak az ifjúság egyik arcáról adnak képet, és hát kívánatos lenne, hogy az a néhányszor megpróbált kísérlet, amivel zártátok talán mind a ketten is, hogy párbeszéd legyen a különböző ifjúság kutatási, ifjúság értelmezési kérdésekben, ami hát nagyon fontos lenne. Most idézném azt, amit említettem a Feritől a ifjúságkutatás kapcsán, hogy ma nem nagyon vannak olyan kutatások, amelyek érdemben feltárnák a nemzetégi tagoltságot, beleértve a családon belüli nemzetégi tagoltságot, továbbá, hogy az értékmintákat, orientációkat, életcélokat, elképzeléseket tekintve hogyan differenciálódik az ifjúság. Vagy hogy a korábbiakhoz képest kisebb vagy nagyobb a különböző nemzedékek közötti távolság? Na most azt gondolom, hogy ezek kicsit ilyen válteszi szavakká vagy gondolatokká válnak, mert nem lehet látni azokat a gondolat és kezdeményezés csírákat, amelyek ebbe az irányba hajtanák ezt az ügyet, Úgyhogy csak azt kívánom magunknak, hogy a társaság és ez a rendezvény is legyen egy apró mérföldkő ahhoz, hogy ebbe az irányba el lehessen mozdulni. Úgyhogy köszönöm, én ezt kívántam elmondani.
Legyen így, köszönjük szépen. Amikor a kutatói, oktatói szerepből kilépve lényegében köztisztviselői szerepekről beszélünk Azsó Ferenc kapcsán, akkor nem vitatott tény, hogy az ő legjelentősebb tevékenység abban az időben volt e tekintetben, amikor művelődésügyi miniszter helyettesként a Kádár korszak utolsó évtizedében lényegében átvitte azt a bizonyos 1985-ös új oktatási törvényt, aminek sok passzusa máig korszakos jelentőséggel bír. Itt Laki Lászlót kérdezem, hogy milyen volt ez az időszak, milyen volt akkor együtt dolgozni Gazsó Ferenccel, mik voltak az ő céljai, és hogy mai értelmezésben mi a legfontosabb üzenete, nem is pusztán a törvényszövegének, azt bárki elolvashatná, hanem a mögötte álló céloknak és elképzeléseknek.
Engedjék meg, hogy fölálljak, mert öreg ember vagyok, és néha ilyen, néha olyan problémáim vannak. Én itt azt a problémakört emelném ki, amiről a Gazsó Ferenc az előzőkben itt módunk volt megnézni tőle a hitvallását, és ez a, azt gondolom, hogy a következő. A politikának a társadalomról kéne szólnia. A politika, ha nem a társadalomról szól, akkor önmagáról szól. Öntörvényű világ lesz, ahol hatalmi harcok dúlnak, a különféle csoportok egymással hadakoznak, és a társadalomról elfeledkeznek. Ez az én számomra annak az egész eljárásnak, amiről itt szóltál, ennek az egyik legfontosabb üzenete, hogy a társadalomban zajló folyamatok átpolitizálását vállalják-e valaki. Ennek a másik eleme, és amit ő megvalósított, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a politika szakma. Magyarországon mindenféle riphacsok, nemzetmentők, mindenféle csoportok, amit ő végigélt, tehát most itt nem csak erről a korszakról beszélek, hanem arról, hogy a Horthy korszaki gyerekkorától kezdve a magyar Anschluss utáni nyilas rendszeren keresztül a háborún át, a háború utáni időszakig, a kommunista korszakon keresztül 56-on át, tehát végigélt egy olyan világot, ahol döntően a politikát nem szakmának tekintették. Most az ő két szereplése, tehát a kutatói szereplése és a politikai szereplése ebből a szempontból valami egészen egyedülálló. A politikába is a szakma volt, és a szakmába is a politika. Amikor mi beszélgettünk társadalmi kérdésekről, akkor mindig politizáltunk. Ugyanis a társadalomban zajló folyamatokat, ha nem politizálják át, azok megrekednek valamilyen szinten. Vagy olyan szinten rekednek meg, hogy belefojtják a szót a társadalomba, vagy a társadalomban ez a társadalmi kérdés elkezd valamilyen módon mozogni, és egy arctalan indulattá válik. Nem lehet tudni hogy egy idő után, hogy mi a csodától van. Na most a ő kutatásai éppen erről győzték meg, hogy amikor az iskola rendszerrel elkezdett foglalkozni, ugye az egyik kérdés volt a politika és az iskola viszonya. Ő jelezte is ott a különféle írásaiba és a beszélgetésekbe is, hogy hát a politika sok mindent gondolhat az iskoláról, hiszen ő tartja fönn, ő finanszírozza, és alapvetően egy sereg dolgot ő ír elő, hogy mi legyen. Ez hosszú ideje, történetileg így van. Majd ezt az iskolaszociológusok kitárgyalják, gondolom. A lényeg az, hogy a politika gondolhatta azt, hogy a legfontosabb dolog az, hogy azt az ideológiai kötképet, amit éppen az adott uralkodó csoport képvisel, azt nyomja át az iskolán keresztül. Vagy értékeket is mond, normákat. Vagy embertípus. Szocialista embertípus, nem tudom milyen embertípusok voltak még. Most kiderült, hogy hát a politika az persze sok mindent követelhet, és előírhat az iskolának, de az iskola akkor mi a csodát fog csinálni. És hát ugye közben kiderül, hogy az iskola az nem egyszerűen csak van, hanem hát annak van átteresztő képessége, ott valakik dolgoznak, mondjuk pedagógusok. Na most pedagógusok ezek micsodák? Ezek egyszerűen megbízott emberek, akik ezeket a ideológiai vagy érték dolgokat egyszerűen átadják a gyereknek, vagy hát miről szól az egész dolog? És akkor kiderül, ugye, hogy nem csak pedagógusok vannak, akik valamit képviselnek, mondjuk egy szakmát, egy szakmaiságot. Akkor megjelenik az egész játszmába a gazdaság, hogy a gazdasági igényeket kell kielégíteni, mondja a politika. Igen, csak aztán egyszer csak kiderül, hogy hát mik a gazdaság igényei. Egyik korszakban, amikor elindultak azok a 60-as évekbeli kutatások, akkor az extenzív iparosítási probléma, szakmát tanulni. Igen, csak aztán kiderül, hogy hát a szakmaiság önmagában nem elég, hiszen szakmákat kell változtatni. A szakmaiság állandóan változik. Tanulni kell közbe. Tehát magyarul az iskola nem egyszer ad át valamilyen tudást, hanem valamit kellene, hogy megalapozza valami mást. És akkor egyszer csak megjelenik, ugye, a rendszerváltás után a gazdaságnak az a duális rendszere, hogy a magyar gazdaság merőben más munkaerőt felkészültségbe követelne, vagy kérne, mint amit mondjuk a nemzetközi tőke, ami itt van. Na most akkor itt mi történjék? Ki a meghatározó? A politika? A gazdaság? Akkor kiderül, hogy hát a társadalomban folytonos változások vannak. Kiderül, hogy az iskolában a gyerekek is. Na akkor most mi történik? A gyerekekkel mi történjék? Fejlesztés. Autonómia. És akkor jönnek egymás után a kérdések, amelyek mind visszavezethetők a társadalomra. Hogy a társadalomban zajlik valami. És akkor kiderül, hogy a gyerek, de a Békés Szent Andrásról jövő gyerek, az nem olyan, mint amelyik az Ötvös gimnáziumba járó gyerek. Mert őben más. Valamit hord magába, amitől más lesz, társadalmi értelemben, mentalitásban. Na most akkor az iskolának mi a dolga? Mit csináljon? Adjon át értékeket és mindenféle, hogy mondjam, ideológiai kötképeket, vagy pedig fejleszen, gyerek a központ. És akkor jöttek egymás után ezek a kérdések, és akkor kiderül, hogy, és visszatérek akkor az eredeti gondolatmenetre, hogy a politikának a társadalomról kellene szólnia. Ebben az értelemben is. És akkor ő azt mondta, hogy egy társadalom akkor emelkedhet olyan pályára, amikor sikeres lesz, ha a bent lévő egyének is. És akkor ugye alapkérdés. Lehet-e a politikának a társadalom nélkül társadalmat építeni? A magyar politika megpróbálta hosszú időn keresztül, hogy vagytok ti, és vagyunk mi. Majd a politika megmondja, hogy mit kell itt tenni, hogy zajlik az élet. És kiderül, hogy ez nem működik. Illetve működik, hát itt vagyunk. Ott van a politika is, és a rendszerváltás kapcsán jönnek elő ezek a problémák újra és újra. Hogy milyen kérdések vannak emögött, hadd mondjak egy, a magyar társadalom szempontjából azt hiszem egészen elképesztő történetet. Ugye társadalomról beszélünk, és közben mindenki gondol valamire, hogy mi ez a társadalom, és hát ugye a nyugat-európai társadalmakkal próbáljuk magunkat összevetni. Itt van egy társadalmi osztály, amit úgy hívnak, hogy polgárság. Ezt azért mondom, mert ugye most mindenütt az folyik, hogy a polgár, a magyar polgár, a polgári társadalom, a polgárságot építjük. Ha megnézzük ennek a történetét, akkor valami egészen szörnyűséget látunk. Tehát visszatérve, csatolva arra a gondolathoz, hogy a politikának a társadalomról kéne szólnia, kérem szépen Magyarországon a merkantilista időszaknak a polgárosodása elmarad. Egész Európában van, Magyarországon nincs. Aztán Széchenyék és mások behozzák a problémát, hogy a magyar hazahaladás és a polgárosodás hogy jön egyre. Aztán kiderül a kiegyezés utáni polgárosodásról, hogy hát igen, igen, de hát ez a polgárosodás az nem, és inkább a gentry probléma jön elő, annak a mindenféle összefüggései. Aztán van 18-19, és ezt a polgárságot, ami félig meddig kialakul, félig meddig öntudatosul, félig meddig társadalmi és politikai szereplővé válik, ezt egyszerűen a Horthy korszakban bűnös csoportnak nevezik, amelyik egyébként éli a maga életét, majd az Anschluss után, és itt jelzezném, hogy aki olvasta Márait, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. Egyszerűen egy olyan csoportnak nevezték, vagy találták, amelynek a vagyonát egyszerűen el lehet venni, és a maga a polgári étoszt zárójelbe lehet tenni. Na most ennek a polgárságnak, amelyik polgárosodásnak, ami így fragmentált állapotban maradt, jön a kommunista rendszer, és az egyszerűen megszünteti. Tehát egyszerűen egy tolvonással kivonja a forgalomból. És jön egy újabb rendszerváltás 89-ben, zászlajára tűzi, hogy polgárság. Ki lehet-e nevezni politikailag polgárságot? Tehát amit Gazsó Ferenctől tanultam, az pontosan ez, hogy következményei vannak annak, hogyha nem veszi a politika komolyan azt, hogy a társadalomba zajló átpolitizálandó kérdéseket ugye be kell vinni a politikai szférába, ott meg kell oldani, vagy megoldási módokat kell erre alternatívakat föltárni és készíteni, mert egyébként a társadalomban óriási problémák vannak, és ezek évszázadokon keresztül cipeli a társadalom ezeket magával. Tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy adott 5 vagy 10 vagy 20 évben regnáló csoportok azok mit tettek, hanem egy társadalmat eltorzítanak, valami egészen más irányokat. És mindenki úgy gondol vissza ezekre a dolgokra, hogy hát itt nem is igazán történt semmi, hát ezek rosszul működtek. Kérem szépen, nem erről van szó. És amikor azt mondtam, hogy a politika szakma, akkor Gazsó Ferenc arra gondolt, hogy a politikusnak pontosan tudnia kell, például az oktatási rendszerben, hogy mi az, ameddig beavatkozhat, és hol kezdődik a szakmai része a dolognak. És itt a politikusnak a felkészültségéről van szó, hogy meg tudja-e mondani, hogy én eddig megyek el, és ezen a ponton túl már a szakmára bízom a dolgot. Egy dologra még hadd térjek ki röviden. Annak idején, a rendszerváltás után hatalmas erők csoportosultak az ügybe, hogy a fiataloknak a demokráciára való felkészítését elkezdjék. És iskolákban mentek ki, gyerekeket tanítottak arra, hogy hogy kell demokratikusan szocializálódni, mi a csuda történjék itt. Na most úgy tűnhet manapság, hogy hát ugye az egész oktatásban ilyen problémák vannak, hogy itt ennek nem volt foganatja. Én úgy látom, most egy kicsit szarkasztikus leszek, hogy ennek igenis nagy foganatja van, mert azoknak a gyerekeknek a szüleit és tanárait, akik tehát annak idején remélhetően ezek a kurzusok elértek, azoknak a gyerekei vagy unokái most kiállnak a pedagógusok mellett. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. Azzal kapcsolatban, amit mondtál, eszembe jutott egy személyes történet, mégpedig hát van egy konkrét pillanat, amikor az én kapcsolatom átalakul, és lényegében elkezdődik ez a tanár-diák kapcsolat Gazsó Ferenccel. Mégpedig az, amikor eljutottam az érettségihez a 90-es évek végén, tehát még kevesebb, mint 10 évvel vagyunk a rendszerváltás után, és akkor nagyapám azt mondta, hogy menjek le Solymárra, Aliz majd finomokat főz, és akkor egy hét alatt fölkészülünk a történelem érettségére, semmi gond, ezzel nem is érdemes most így több időt tölteni, úgyis tudja, hogy a fiatalok milyen elfoglaltak. És akkor megérkeztem, leültem a jegyzetfüzetemmel, és azt mondta, hogy a magyar társadalmat a felemás és megrekedt modernizáció és annak következményei jellemzi, úgyhogy ő most erről szeretne akkor beszélni. És én mondtam, hogy ez nagyon jó, de ezt most így melyik tételnél fogom tudni elmondani. És akkor rám nézett, és mondta, hogy lényegében bármelyiknél. Visszatérve a 85-ös oktatási törvényre, és itt most a másik két előadóhoz fordulok, lényegében folytatva azt a gondolatmenetet, amit felvetettél, elkezdtél. Ti hogy látjátok, hogy a társadalmi folyamatokba, akár a törvény utáni, vagy a rendszerváltást követő társadalmi folyamatokba hogyan illeszkedik ez a törvény, különös tekintettel a társadalom és a politika viszonyára, amelyet Laki László is hangsúlyozott?
Magunk között is elég sokat vitatkoztunk, tehát a magyar társadalmat, vagy a magyar társadalom történetet egy kicsit Tiborcz panaszaként is elő lehet adni, óhatatlanul, és hát akik ki akarnak esetleg pointorozni bennünket, akkor egy kicsit ilyen Tiborcos panasz áradat találtunk most itt elő. Ami nem véletlen, és nézőpont kérdése, ezért is megveszőztek már néhányszor, hogy ugyanazt a dolgot így is lehet látni, meg úgy is lehet látni. Tehát amikor Laki László barátom elmondta, hogy itt ez a polgárság kapcsán, hogy mi ment végbe, meg hogy mit lehet a rendszer keretek között megvalósítani, akkor én mindig avval állok elő, hogy kérem szépen, vannak geopolitikai és történeti sajátosságok, amelyeknek az árnyékából kilépni nagyon nehéz. Tehát az, hogy a merkantilizmus volt valahol, hát az európai centrumban jött létre, de Magyarország a kelet-közép-európai térségben egy félperiférikus rész, és hát távolabb mondjuk, mint Csehország, csak hogy fokozatokat találjunk, közelebb, mint Románia, tehát ebből a geopolitikai adottságból következik az, hogy itt, most ez nagyon marxistának tűnhet, hogy az eredeti tőkefelhalmozás, és most ne a gyarmatosításra gondoljunk, mert a rossz lelkiismeretnek, ami manapság is van a nyugati társadalmakban, egy kicsit, akik magukban gondolnak, az is benne van. Nem, hanem hogy ott olyan kulturális légkör jött létre az európai centrumban, amely azt a fajta társadalom és gazdasági szerkezetet létrehozta, ami felé itt a kelet-közép-európai társadalomnak mindig vágynak, vagy annak a szabadság eszményére, hogy szemeteket Párizsra vessétek. Na most lehet vetni. Na de Kelet-Európa és a nyugat-európai centrum között akármit teszünk, és ma is látjuk, hogy lehet ilyen-olyan összefogás. Ezek a térségek meghatározzák az itteni állami berendezkedéseket, sőt, bizonyos mértékig értékrendszereket, és ennek egyik központi eleme, ha tetszik, ha nem, az állam szerepének fokozott állandóan pótlólagos tőkefelhalmozásban, újratermelésben játszott szerepe. Na most ebből szigetként az oktatást ki lehetne emelni, erre tett kísérletet 85-86-ban Gazsó Ferenc. De hát valaki megkérdezte, hogy hát miért vonult ő vissza a rendszerváltás után? Miért nem vállalt nagyobb közéleti szerepet? Igen, már lemondott korábban a miniszter, az elnök miniszterhelyettségről, mert amit a hitvallása szerint vállalt, vagy vállalhatott, nem lehetett megtenni. Mert itt élünk ebben a térségben, és ezt lehet sokkal jobbítani, de a mindenkori kurzusok, kormányok hibái mellett magának annak a globális szerkezetnek az ideosztott hatását, a piacorientált piaci rendszernek nem lehet kivonni ebből a dologból. Tehát én azt gondolom, hogy adottság, amit valamilyen mértékben meg lehet haladni, jó kormányzással, amivel te is foglalkoztál, de hát átlépni ezt nehezen lehet. Én most realistán próbáltam, és nem pessimisztikusan fogalmazni.
Nem tudom, hogy az 1985-ös oktatási törvény milyen szerepet játszott, ott nem foglalkoztam ezzel, majd délután a iskola szociológusoktól megtudok sokkal többet erről, de az bizonyos, hogy az elmúlt 40 évben igen jelentős mértékben megváltozott a társadalom, az iskola, és az a külső környezet, amelyik körülvesz bennünket, és a Feri arra figyelmeztetne, hogy jó, volt egy meghatározó szerepe abban az időben, bizonyos normák még talán most is érződnek, de számot vetettünk azzal, hogy az elmúlt időszakban például az oktatásban hihetetlenül nagy teret kapott a egyházi típusú oktatás. Ennek milyen hatása van egyébként az egész társadalom szerkezetére, értékátadási mechanizmusaira, vagy itt rég bement a felsőoktatásban is, amit volt szerencsém másfél évig közelről figyelni, a úgynevezett modellváltás, amelyik hogyan hat a 63 felsőoktatási intézményre a 21 modellváltó intézmény, és ez mit erősített, és mit nem, hagyva mondjuk a politikai szlogeneket, hogy itten a Fidesz térfoglalása történt meg az egyetemeken a kuratóriumokkal, mert ezért az én olvasatommal ez egy összetettebb értelmezést kíván. Tehát csak azt érzékelem, hogy vagy az a elindult egyáltalán középosztályosodási folyamat, leállt valamelyest a elszegényedő rétegeknek a további szegénysége, létrejöttek olyan enklávék, amelyekben már az oktatás sem tud normális módon megszabadulni. Tehát a Feri folyamatosan arra figyelmeztetne, hogy a mai magyar társadalom szerkezetének és gazdasági társadalmi folyamatainak a szoros megfigyeléséből vonjunk le következtetést, és azon gondolkodjunk, hogy akkor hogy lehet ilyen átalakításokat tenni. Az, amiről itt az előbb beszéltetek, tehát, hogy a kritikai értelmiségi szerep az hogyan erodálódott az elmúlt időszakban, és miért értékelődött fel a késő kádárizmus időszakában, és nem csak a értelmiség útja az osztályhatalomhoz, Szelényi Konrád könyv apropóján a államszocialista rendszer kritikáján, hanem akkor ott egyfajta politika helyettesítő szerepet is betöltött, és ma azt látom, hogy a feedback, a politikának a visszacsatolási mechanizmusa, amelyik miután hihetetlen gyorsasággal hozzák a szabályokat, és nem csak Magyarországon, ha megnézzük az egész EU bürokráciának a működési mechanizmusát, ahogy dönt akár a Covid, akár a háború kérdésében néhány dologról, és annak a hatásait nem méri fel. Tehát a visszacsatoló mechanizmusok, amelyek arra szolgálnának, hogy azért figyeljék a társadalmi hatását a különböző döntéseknek, azok hihetetlen mértékben háttérbe szorulnak, és az a probléma, hogyha most engem kérdezel meg arról, hogy mondjak 3 vagy 4 olyan könyvet, kutatást, kutatót, akinek van átfogó képe arról, hogy társadalmi-gazdasági értelemben mi zajlik, és nem politikai minősítés szempontjából, mi zajlik a magyar társadalomban, és ez hol van ez a problémaérzékelés a magyar társadalomtudományi, politikatudományi és humánértelmiségi diskurzusokban, akkor azt kellene mondanám, hogy igen, hátul van, hogy ez miért van így. A Feri ez ellen szólalna fel, és azt mondaná, hogy tessék ezeket a problémákat úgy megfogalmazni, hogy ez érthetővé váljon egy szélesebb közvélemény számára, és a politika se tudjon eltekinteni attól, hogy az itt megtalált eredményeket, azokat építse be a maga gondolkodásába, vagy döntési mechanizmusába. Tehát a korábbi kutatóintézeti működést egyrészt felváltotta egy a nemzetközi mainstream idézettségi követelményének megfelelő citológia, aminek köze sokszor nincsen ahhoz, ami valóban zajlik a világban vagy a társadalomban, illetőleg egy ezred közvetlen vagy udvar közvetlen értelmezési mechanizmus, és tele vagyunk most már egyre durvábban politológiai kutatóértelmiséggel, vagy politológiai szereplőkkel, vagy Facebook politikusokkal és politológusokkal, és ez nem kedvez a mélységi értelmezésnek. A Feri erre figyelmeztetne bennünket.
Köszönöm szépen, és ez egy nagyon fontos kérdés, erre majd szeretnék is még visszatérni, de előtte még Harcsa Istvánt kérdezném arról, hogy az emlegetett időkben nagyon sok a politikai szocializációra vonatkozó felmérés, kutatás készült. Kicsit bővebben tudnál-e beszélni arról, hogy pontosan ezeknek mi volt a célja, mi volt az eredménye, illetve hogy ezeknek a kutatásoknak a kialakításában, végrehajtásában milyen szerepet töltött be Gazsó Ferenc?
Én ezt a kérdést nem akarom lerázni, de ezt a Stumpf-Istinek címezném. Ugyanis én ennek a periférián egy csapat voltunk, de volt egy szakosodás. Tehát én, mint aki a KSH-ban voltam több mint 40 évig, és úgy félkézről az ifjúság kutatásba is bekapcsolódtam, egyébként aranykorszaknak tekintem azt az időszakot, a 80-as, 70-es évek vége, 80-as évek eleje. A Pistiék, Boros Lacival, Kéri Lacival, ők készítették ezeket a politikai szocializációs kutatásokat. Én azokból inkább tanultam. Epigonként most én nem kívánnék szólni, úgyhogy engedelmeddel én áttestálnám Pistinek ezt.
De természetesen akkor. István, te hogy emlékszel vissza ezekre az időkre? És főképp arra, hogy milyen jelentősége volt a munkátoknak és a tudományos életben Gazsó Ferencnek a politikai szocializációra vonatkozó kutatásokban?
De egyáltalán mint disziplina, meg mint kutatási iránynak az intézményesítésében nagyon fontos szerep volt, és ugye a Laci, a Kéri Laci, mint a kutatási irány egyik meghatározó embere, mindent megtett azért, hogy a külföldi szakirodalomból tájékozódva próbáljunk magyar modelleket előtérbe hozni, és látható volt, hogy a politikai szocializációs mechanizmusoknak elsődlegesen indoktrinációs jellege volt benne az iskolával, a KISZ-szel, sőt a tömegkommunikációval is. Tehát ezek meghatározó szereplők voltak abban, de elkezdtük kutatni, hogy hát de ezek mögött létezik egy másfajta valóság. Ezért, amikor lementünk az iskolákba, és ott interjúkat készítettünk az úttörő szervezet, meg a KISZ szervezet szerepéről, nagyon, nagyon tanúságos eredményekre jutottunk. Tehát az egyfajta társadalomfelderítés is volt, és a köntösét, az elbújtató mechanizmusát a politikai szocializáció adta, és hát szép lassan ebből kinőtt egy alternatív mozgalomkutatás, tehát a bázis közösségek Pécs környékén, vagy az underground zenekaroknak a közönségének, vagy akár már akkor a deviáns társadalmi csoportoknak a megjelenése és hatásmechanizmusa, a szubkultúrák felértékelődése. Tehát ezek mind-mind olyan módon tudtak összekapcsolódni azokkal a kutatásokkal, amelyek részben a társadalom szerkezet dolgáról szóltak, ugye hát emlékezzünk rá, nem lehetett azt mondani, hogy szegénységkutatás van Magyarországon, mert Magyarországon nem voltak szegények. Tehát halmozottan hátrányos helyzetűek voltak, meg depriváltak voltak, tehát lehetett így nevezni őket, meg ugye a Kolosinak tulajdonított terhes babapiskóta modell, ahol nagyon kevés az elithez tartozó, és az deprivált rétegeknél is, és van egy nagyon széles középosztály, amelyikben a státusz inkongruenciáknak a rendszere a meghatározó. Tehát ezek mind összekapcsolódtak az ifjúság körében leképeződő folyamatokkal. Tehát itt egy világértelmezés is zajlott, társadalomértelmezés is zajlott, és a külföldi szakirodalomnak egyfajta olyan recepciója, amelyekkel kerestük azt a modellt, amivel mélyebbre tudunk jutni a magyar társadalom működésének a megértésében. Tehát szerintem más kutatásokkal együtt, mint említettem, a vidéki társadalom, vagy a helyi társadalom kutatása, Böhm-Tóniék, a társadalomszerkezet kutatása, és a Papp Zsolték kutatása is, meg a szocialista demokrácia, amit a Bihari Misi vezetett, azok mind-mind olyan eredményeket tudtak előtárni, amelyik szerintem egyfajta munícióval szolgált az akkor. Senki nem tudta, hogy rendszerváltoztatásra, rendszerváltásra készülünk, de egy erős értelmiségi szocializáció volt, amelynek van generációs lenyomata is, tehát egy önismereti képzés is volt egyben, hasonlóan például azokhoz a kutatásokhoz, amelyek a szolidaritás mozgalomnak a kutatását jelente résztvevő megfigyelőként próbáltak stratégiát építeni. Tehát ennek például a civil társadalom fejlődése Lengyelországban és Magyarországon összehasonlító elemzése is ott volt. Tehát ebből a születendő pártok jó néhány vezető politikus a muníciót tudott gyűjteni. Most nem tudom, hogy a mostani politikai elit miből gyűjti a munícióját, azon túl, hogy látjuk, hogy a celeb világértelmezők közül néhányan megjelennek Magyarországon.
Visszatérő eleme a konferencia eddigi szekcióinak a társadalomtudós kritikai hozzáállása. Ugye ezt a archív filmösszeállításban is hangsúlyozta maga Gazsó Ferenc, és minden előadó érintette ezt, Laki László és Harcsa István ráadásul a kritikai szerepvállalás kritikájaként megfogalmazta annak lehetőségeit, egyáltalán van-e lehetősége arra a mai értelmiségi, a társadalmat javítani, a társadalmi problémákat megoldani kívánó gondolkozóknak arra, hogy ezeket a célokat tetlegessé tegyék. Tehát záró kérdésként engedjétek meg, hogy mindannyiótok felé fordulva megkérdezzem azt, hogy hogyan látjátok a mai tudós, fiatal generáció szerepét a társadalom alakításában?
Újra felállok. Én úgy gondolom, hogy maga a ami itt történt Magyarországon is, de Közép-Kelet-Európában, amit rendszerváltás címen mondunk el, annak egyik lényeges eleme az, hogy Európa sokkal előbb átalakult, mielőtt a Szovjet Birodalom összeomlott volna. Ugye ennek egy fontos eleme, hogy Anglia elavult iparának az átalakítása valamikor a 70-es években elindul, és ez az Anglia, amely Európának a egyik centrum országa volt, hirtelen belép az Európai Unióba. És egyszer csak kezd világossá válni valamikor, hogy itt persze rengeteg kommunista ellenes, meg rendszer ellenes, meg rendszerkritikai elem összeverődött ebbe a régióba, Magyarországon is. Tulajdonképpen a Szovjet Birodalom és a Szovjetunió gazdaságilag szenvedett vereséget, nem katonailag. És a magyar politikai elit, amely ott van, és a rendszerváltásnak az élére áll, nem tudja, hogy mit tegyen. bekövetkezik az, ami mai napig tart. Ugye 5 év alatt Pisti beszélt az előbbiekben, hogy szegénységről nem lehetett beszélni, 80-as évek egészen arról szólt, hogy mi a szegénység, és kiderül, hogy nem tud ezzel a kérdéssel senki semmit kezdeni, hiszen megtörténik a rendszerváltás, és 5 év sem kell rá, a magyar társadalom szélsőségesen polarizálódik, a szegényeknek az aránya 10%-ról 30-35-re, 5 év alatt. És ez azóta két nagyon jelentős válságot ment végbe a világba, 2008-ba az egyik, és most megy a másik. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon a szélsőséges polarizáltság és fragmentáltság tulajdonképpen egy állapot. Na most ezzel az iskolarendszer és egyáltalán a kritikai valamicsoda mit tud kezdeni. Mert ugye ezt kellene valamilyen módon értelmezni, hogy nevezzük a nevén a gyereket, Magyarország válságról válságra sodródik egyre mélyebb. Hogy ez a kritikai összefüggés, és amit én itt nem próbáltam pedzeni, a polgárosodáson keresztül, amire Pista azt mondta, hogy hát ez világ teljesen igazad van, jó? Értelmezte is a magyar lakosság jelentős része. Kérem szépen, Magyarországról a 2008-as válság után körülbelül 400-600 ezer ember ment ki az Európai Unióba. Megint az a kérdés, hogy ha nincsenek átpolitizálva a társadalomban zajló folyamatok, akkor a társadalomban valamilyen folyamatok elindulnak, és ezek már nem elméletileg politikai okból mentek ki, mint mondjuk 56-ba 200 ezeren, vagy nem tudom, hanem ezek már kimondottan a fejlődő ország összefüggésébe mennek. És akkor a jelenlegi összefüggésekre próbálnék azzal reagálni, hogy ezek az emberek képzettek voltak, ezek fiatalok voltak, motiváltak voltak, és kiderül, hogy az Európai Unió az ő igényeiket jobban ki tudja elégíteni, amiket ők kérnek, vagy megkövetelnek, mint amit Magyarországon megkapnának. És akkor itt tényleg két elemét elemelném ki a dolognak. Az egyik, aki itt marad Magyarországon, annak számolnia kell a gyerekének az iskoláztatásának akármilyen problémáival. A másik, számolnia kell neki a nyugdíjával, hogy mi lesz. Mert akik kint mennek, azoknak egészen más összefüggésrendszereket. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kritikai szerep is ennek a rendkívül fontos. Tehát, hogyha ezt a politika nem hallja meg, és a tudomány pedig nem viszi be maga módján ezeket a kérdéseket, itt rosszabb lesz. Tehát, tehát az országnak a sodródó állapota nem fog megállni. Elnézést.
Csak ezzel kapcsolatban a kivándorlás és itthonmaradás mellett, hogyha migrációs kérdésekről van szó, akkor arra is tudósként én úgy érzem fontos és érdemes odafigyelnünk, hogy a 2010-es évek végére egy trendforduló volt tapasztalható, tehát először 2019-ben volt, hogy a hazai statisztikák szerint többen jöttek haza, akik huzamosabb ideig, tehát több mint 3 évig, akár 5 évig kint voltak külföldön, főképp Nyugat-Európában, Ausztriában, Németországban és az Egyesült Királyságban, mint ahányan kimentek. És itt az is kérdés, hogy őket hogyan vagyunk képesek integrálni, nem? Tehát, hogy azt a tudást, azt a kapcsolathálót, a nyelvismeretet, amit a külföldön élő fiatalok szereztek, mennyiben képes Magyarország a munkaerőpiacon, illetve azokban a térségekben, ahol a társadalmi egyenlőtlenségek újra termelődése a leginkább megfigyelhető, kamatoztatni. Köszönöm, ez csak a mondandóddal kapcsolatban jutott eszembe.
Válaszolni akarsz erre?
Nem igazán.
Ja. Tehát, mert a kérdésed úgy szólt, hogy fiatal tudós társadalomra. Laci eléggé távolról és mérő próbált ennek a kérdésnek a mára kihegyezhető részét fölvetni. Hát amiről beszéltünk, ha ilyen címszavakat emelünk ki, tehát a fogyasztói társadalomban fogyasztói tudomány alakul ki, főleg ez társadalomtudomány, és ez a közgazdaságtudományra is áll, tehát Nobel-díjas közgazdászok is, meg Nobel-díjas szociológusok is mondták, hogy a közgazdaságtudomány és benne a szociológia is a piacgazdaság szolgáló lánya szerepben. Na most ebből a szolgáló lány szerepből a Pisti, a Citation, a idézettség index hát teljes túltengését emelte ki. Tehát én azt gondolom, hogy nem igazán szerencsés korszakba kerülnek a mostani fiatal tudósok, mert egy olyan nemzetközi mintába szocializálódnak be, amelyik hát legfeljebb szigetszerűen tartja azt az alapvető mércét, vagy alapvetést, amit Gazsó Ferenc is megfogalmazott, hogy csak kellően elméletileg és módszertanilag megalapozott empirikus vizsgálatok rendszere tud ilyet tenni. Ha erre nincs lehetőség, már pedig azt nem tekintem lehetőségnek, hogy a hazai kutatóintézetek mellett az aktuális kormányzat kiszervez magának kormányközeli kutatóintézeteket, és ezek akár akadémiai, vagy akár nem akadémiai kutatóintézetekben hát jobb hiány kutatások vannak a minimál pénzekből. Tehát inkább a szemét kellene fölnyitni a fiatal tudós társadalomnak, hogy ebben ne elégedjen meg, és próbáljon ennek hangot adni, mert attól, hogy becsukjuk a szemünket, a fülünket, attól még a társadalom tudományok válságjelenségei, még egyszer mondom, a nagy rendszer árnyékában rendre megjelennek. Köszönöm.
Hagyományos szociológiai kategóriákkal akarnánk érvelni, és azt mondanánk, hogy egy rendszer stabilitását az biztosítja, hogyha a rendszer integratív és a társadalmi integratív funkciók egyensúlyban vannak, akkor az látható, hogy azon túl, hogy Közép-Kelet-Európa legstabilabb politikai rendszere a magyar, mert minden kormány képes volt kiszolgálni a saját ciklusát, azon túl az látszik, hogy igen, a rendszer integratív feladatok ellátására igénybe vett tudományos muníció és kutatói garnitúra az jelentős túlsúlyt mutat, hogy ezek hatása valóban egy stabilizálódó rendszert jelent, vagy pedig most éppen a kreatív káosz, vagy a destruktív káosz időszakát éljük a rendszer szintű mozgásokban. Ez egy fontos elemzendő kérdés, de nem itt ennél az asztalnál. A másik pedig az úgynevezett társadalmi integratív funkcióknak a területén lenne nagyon sok feladata a kutatásoknak, hogy azt mutassa ki, hogy a különböző alrendszerek egymáshoz való viszonya hogyan alakul. Ebben sokkal inkább azt látom, hogy kevés az erre rendelkezésre álló muníció, kevés az az elemzés, amelyik ezt be tudja mutatni, és fel tudja hívni a figyelmet függetlenül attól, hogy van-e erre politikai megrendelés, vagy nincs, hogyha ilyen irányba mennek a társadalmi-gazdasági folyamatok, az bizony igen komoly krízist jelenthet a jövő időben. Én azt értékeltem, és a Feri mindig a társadalmi integratív nézőpontot képviselte, én azt értékeltem korábban a kutatásokban, hogy érdekelte a társadalom éppen aktuális jelenléte, és igyekezett felhívni azokra a gócpontokra a figyelmet, amelyet a kutatások, anélkül, hogy voltak vagy lettek volna erre megrendelések, azért rendszeresen produkálni tudott. Én arra ösztönzöm a fiatal kutatókat, hogy ezeket a problémákat azért tegyék az asztalra, mert ez a személyes autonómiájuk, szakmai felelősségük és jövőbeni életesélyeiket meghatározza.
Köszönöm szépen mindhármótoknak a beszélgetést.